míg az ég és ninivei hatalmak engedik, beszéljek, s meg ne halljak.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A történelem során először idén megindult a földgáz szállítás Magyarországra Azerbajdzsánból, ami nagyban hozzájárul hazánk diverzifikációs törekvéseihez az energiaellátás terén, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bakuban. A tárcavezető a Magyar-Azeri Gazdasági Vegyes Bizottság ülését követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy mindkét országot súlyosan érintik az ukrajnai háború drámai hatásai, de aki jó együttműködést tud fenntartani a kaukázusi térséggel, az eredményesebben tud az új körülményekhez alkalmazkodni az energiaellátásban. Arra kérték az Európai Uniót, hogy vegyen részt az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztésekben, de elutasító választ kaptak. Ezért innentől kezdve Brüsszelnek semmi köze nincsen ahhoz, hogy mi hogyan és honnan oldjuk meg energiaellátásunkat. Ezzel kapcsolatban sem iránymutatásokat, sem instrukciókat, sőt még tanácsokat sem fogadunk el, szögezte le a külügyminiszter. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy ennek ellenére mégis sikerül megoldani a diverzifikációt, részben Azerbajdzsánnak köszönhetően, ugyanis most először megkezdődött a földgáz szállítás az országból, az első ütemben 55 millió köbméter mennyiségben. Megerősíti a gyermekvédelmi szabályokat, kétharmados döntéshez köti a közös uniós hitelfelvételben való magyar részvételt, és a honvédség katonai műveleteit is szabályozza az alaptörvény módosítása, ismertette a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, az országgyűlés előtt lévő módosító javaslat, amelyet a miniszterelnök nyújtott be, kizárja a lehetőségét, hogy köztársasági elnöki kegyelmet kapjon az, aki kiskorú sérelmére követett el szexuális bűncselekményt, vagy közreműködött ilyen bűncselekmény elkövetésében. A javaslat ugyanakkor eltörli a köztársasági elnöki döntéssel szembeni ellenjegyzést. A Fidesz frakció javaslata ezt kiegészíti azzal, hogy nem évülnek el a pedofil jellegű szexuális bűncselekmények, nincs feltételes szabadlábra helyezés, nincs reintegrációs őrizet, és az elkövetők soha nem kaphatnak tiszta erkölcsi bizonyítványt. Gulyás Gergely szólt arról is, az alaptörvény módosításról szóló javaslat kétharmados parlamenti döntéshez köti az uniós közös hitel felvételét. A módosítás a honvédségi csapatmozgásokat is érinti. A Magyar Honvédség katonai műveleteiről, állomásozásáról, határátlépéssel járó csapatmozgásáról, külföldi fegyveres erők Magyarország területét érintő katonai műveleteiről tartalmaz részletes szabályozást. A fűtött és fűtetlen fóliasátrakban már érik a magyar szamóca. Május elején a szabadföldi ültetvényeken is megkezdődhet a szüret. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs szakmaközi szervezet körképe szerint az idén kiegyensúlyozott termés várható. A fűtött fóliás szamósza szürettel már április elején elkezdődött a hazai gyümölcs szezon. A körképben kitértek arra is, hogy a szamóca nem utóérő gyümölcs, így csak a növényen teljes érettségben szüretelt gyümölcsök biztosítják a megfelelő zamatot és beltartalmi értékeket. Ezért nagy különbség van a külföldi és a hazai szamóca között, hívták fel a figyelmet a szakértők. A friss magyar szamóca megkülönböztethető az importált, még korai retten leszedett gyümölcstől. Mivel a magyar áru jóval rövidebb idő alatt eljut a fogyasztókhoz, ezért a kertészek teljesen éretten tudják leszedni, ami az ízélményben is megmutatkozik. Magyarországon mintegy 600-650 hektáron foglalkoznak szamóca termesztéssel, a legnagyobb termőterületek Baranya, Bács-Kiskun és Pest vármegyében vannak. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a szamóca fogyasztása rendkívül egészséges. A bogyósokra jellemző magas antioxidáns tartalommal rendelkezik. C-vitamin tartalma vetekszik a narancs C-vitamin tartalmával. A csapadékos időjárásnak köszönhetően csökkent a tűzveszély, ezért csütörtöktől Bács-Kiskun vármegye kivételével mindenütt visszavonják a tűzgyújtási tilalmat, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tilalom visszavonásáról az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósággal egyeztetve született döntés. Az időjárási előrejelzés alapján a következő napokban borult hűvös idő várható, helyenként záporokkal. Ezért a hatóság csütörtöktől visszavonja a tűzgyűjtási tilalmat Csongrád-Csanád, Jász-Nagykunszolnok, valamint Hajdú-Bihar vármegye területén. A Nébih azonban felhívja a figyelmet arra, hogy erdőterületen a tűzgyűjtási tilalom visszavonása után is kizárólag szélcsendes időben a kijelölt és kiépített tűzrakó helyeken szabad tüzet rakni, azt felügyelet nélkül hagyni veszélyes és tilos, biztonságos eloltásáról minden esetben maradéktalanul gondoskodni kell.
Az időjárásról.
Napközben a borult tájakon is felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk a gomoly felhőképződés mellett. Helyenként azonban egy-egy zápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban 1 és 6 fok közötti értékeket mérhetünk, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Holy words, long preserved for our war. In this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. They give us strength, help us cope in this world wherever we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words end. Down to this end came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Holy words long preserved for our walk in this world. They reside with God's own. have come with open heart. Oh, let the ancient words impart. Oh, let the ancient words impart.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban két témával foglalkozunk. Ellátogatunk Kismarjára, de előtte a tiszántúli lelkész továbbképző intézettel foglalkozunk. Ugyanis idén is több mint 10 képzést hirdetett meg a 22 éve működő intézet. Beszámítható a felnőtt képzésben vagy a doktori iskolában szerzett oklevél. Először vehette át diplomáját az egyházi intézmény vezető és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak több mint 20 végzős lelkésze, az itt szerzett ismereteket, krediteket ők is beszámíttathatják. A Lelkész Továbbképző Intézet feladata, hogy mindig a lelkészeknek segítséget nyújtó képzéseket kínáljon. Így lesz ez idén is. A részletekről Fazakas Sándort, a Tiszántúli Református Egyházkerület Lelkész Továbbképző Intézetének vezetőjét kérdeztem. Február 19-én diplomát vettek át a felnőtt képzésben részt vett lelkipásztorok, akiknek ez a fajta végzettségük beszámítható a Lelkész Továbbképző Intézetben, hogyha oda jelentkeznek, tehát itt egyfajta összefonódás van. Erről az átadóról beszéljünk egy pár szót, hányan vehették át a diplomát.
Valóban a tegnap este az akadémiai istentisztelet keretében az egyházi intézményvezető és szervezetfejlesztő akreditált szakirányi továbbképzési szak végzett hallgatói vehették át tanúsítványukat, oklevelüket, diplomájukat, azok, akik ezt a képesítést elvégezték. Ez a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egy szakirányi továbbképzése, és a képzés lebonyolítását a Felnőtt Képzési Központ koordinálta. Hogy miről is van szó ennek a képzésnek a kapcsán? Ennek a képzésnek a története legalább 20 évre nyúlik vissza. A 2000-es évek elején, amikor láttuk azt kollégákkal, hogy a református egyházunk számára megnövekedtek a társadalmilag igényelt feladatok, tehát nem csak a liturgikus istentisztelet vár már a lelkipásztorokra és a gyülekezetekre, hanem a korábban ellehetetlenül, de a rendszerváltás után újra megnyílt lehetőségként a szociális téren, az oktatás terén, a kulturális örökség megőrzése terén egyre nagyobb feladatok hárulnak az egyházra, és ezáltal a helyi gyülekezetekre és a helyi gyülekezetek lelkipásztoraira, hiszen intézményeket alapítottak, intézményeket vettek át, akár diakónia, akár köznevelési feladatokat ellátó intézményeket, akkor arra következtetésre jutottunk, hogy kompetencia bővítésre van szükség a lelkipásztorok számára, olyan plusz ismereteket és készségeket, képességeket kell közvetítenünk, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy ezeket az egyházi fenntartású intézményeket professzionális módon, nyilván egy csapat élén, munkatársakkal együtt, de tudják vezetni, vagy éppen a fenntartói feladatokat ellátni. Hiszen ezek a vezetői kompetenciák, ezek olyan kompetenciák, amelyek nem feltétlenül vannak benne a lelkipásztorrá való nevelés kurikulumába, hiszen ott tulajdonképpen az ige megértése, az ige hirdetése, a hitéletnek a biztosítása a fő feladat, viszont ott, ahol már állami feladatot lát el a gyülekezet, az egyház, tehát szociális téren vagy közoktatás terén, ott intézményesül a kereszténységnek a szolgálata, tehát kilép a gyülekezeti keretek közül, meghaladja mondjuk a gyülekezeti diakóniát, egyfajta intézményrendszer segítségével, más intézményekhez is kapcsolódóan, de arra kényszerű, hogy gazdasági tekintetben, jogi tekintetben, szakmai tekintetben professzionális módon végez ezt a feladatot. És erre nézve viszont, hogyha a lelkészre ráhárul ez a szerep, akkor további képesítésekre van szükség. Most a református felfogásunk szerint az egyház vezetése az nem egy embernek a vállalkozása. Az egyház vezetése az episzkopé, vagy a kubernézis, ez egy görög szó, az egyház kormányzása, az a megkeresztelt hívők közösségének a felelőssége. A megkeresztelt hívők közössége ruházza rá viszont a tisztségviselőire ezt a feladatot, tehát az ő megbízatásuk, elhívásuk alapján, és őket reprezentálva, azaz képviselve, kerülhetnek lelkipásztorok, és nem lelkészek is, tehát gyülekezeti munkatársak is, egyházvezetői, intézményvezetői feladatkörbe. Hogyan lehet helytállni egy ilyen vezetői feladatkörben? Nyilván tudjuk, látjuk, hogy a hiteles személyiség az egyházi szolgálatban mindenképpen fontos, de olyan plusz szakismeretekre, kompetenciákra van szükség, amely képessé teszi őket arra, hogy csapatban dolgozzon, hogy megszervezze a feladatokat, hogy rálásson az intézmény működésének az egészére, hogy önismerettel rendelkezzen, például a tekintetben, hogy vannak olyan szakmai feladatokat, amire nem a lelkipásztornak, vagy nem a presbiternek van szakképesítése, hanem mondjuk a szociális ápolónak, vagy éppen a gazdasági szakembernek. És ez a mi teológiai örökségünkkel nagyon szépen összefügg, hiszen az egyház kormányzásában a különböző tisztségek, és mondhatom így is, a különböző kompetenciák, feladatkörök összjátéka, egymást kiegészítő, harmonikus egysége lehet áldásos tevékenység. És van egy harmadik nagy feladat, ami a lelkipásztorokra hárul, ilyen vezetés kapcsán, vagy az intézményvezetőkre, hogyan lehet biztosítani az egyházi jelleget, a keresztény profilt egy egyházi fenntartású intézményben. És nyilván, amikor átvállal feladatokat a társadalom szociális szolgáltatásainak a terén, vagy a köznevelés terén az egyház, akkor egyrészt megjelenik ez a feladat úgy, mint más állami fenntartású intézményben, szakmailag profi módon, de mindenki felteszi a kérdést, és mi is felteszünk a kérdést, mitől válik ez egyházibá. Attól még nem válik egyházibá, hogy a bejárat melletti táblán adtál, hogy ez egy református intézmény. Még attól sem, hogyha bevezetjük mondjuk a heti egyszeri vagy mindennapi áhítatokat. Tehát az intézményi kultúrában kell megjelennie annak a plusznak, annak a bibliai szemléletű, lelkigondozói indítatású, teológilag átgondolt belső intézményi kultúrának, belső intézményi kommunikációnak, ami valóban megteremt egy olyan szereteteljes légkört, egy olyan áldozatos odafigyelést a mondjuk az ellátottakra, vagy éppen a gyerekekre, amitől reformátusra, amitől keresztényivé, amitől egyházivá válik egy intézmény. És talán ez a legnagyobb kihívás napjainkban, hogy ne csak a tábla hirdesse, hogy mi reformátusok vagyunk, ne csak a kötelező jellegű jelenléte mondjuk a lelkésznek, mint mentálhigiénis szakembernek, vagy mint fenntartónak, hanem az a belső intézményi kultúra. Most ennek a biztosítása érdekében már 20 évvel ezelőtt arra gondoltunk, hogy elindítunk egy ilyen posztgraduális továbbképzést, aztán ebből a posztgraduális továbbképzésből egyház intézményvezető posztgraduális továbbképzésből később mesterszakká növekedett ki a képzés, egyetemi szintű oklevelet adott, viszont a kereslet tekintettel az állami törvényi szabályozásokra nem volt olyan nagy. Egy ideig szunnyadt, illetve szünetelt ez a képzésünk, és 2 évvel ezelőtt arra gondoltunk, hogy tekintettel arra, hogy a Tiszántúl gyülekezete a legnagyobb arányú intézmény fenntartók napjainkra, és a lelkészek, akár tetszik, akár nem, de hirtelen intézmény fenntartói vagy vezetői szerepben találják magukat, szükség van arra, hogy ezt a képzést teológián megalapozott módon, de mégiscsak a Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő hittudományi egyetem biztosítsa. Kiket vártunk ezekre a képzésekre? Vártuk nyilván a lelkipásztorokat, és vártuk azokat a nem lelkészi munkatársakat is, és továbbra is várjuk őket, akik részesei ezeknek az intézményeknek az intézmény vezetésében, az intézmény profilálásában. Maga a képzés 4,5 éves, hiszen arra gondoltunk, hogy olyan gyülekezeti munkatársak, akik nem teológiai végzettséggel rendelkeznek, kapjanak olyan egyházismereti, bibliaismereti, felekezett, tudományi megalapozást, amire rá lehet építeni majd a speciális teológiailag átgondolt vezetés elméleti ismereteket. Lelkipásztorok esetén viszont, mivel ezzel rendelkeznek képzettségünknél fogva, a képzés egy év alatt, mint egy kiegészítő képzés elvégezhető, hiszen ők már rendelkeznek bibliaismerettel, rendelkeznek összehasonlító felekezett tudományi ismeretekkel, egyháztörténeti hitvallási ismeretekkel, és számukra a speciális, teológilag reflektált vezetés elméleti ismereteket, módszereket adtuk át, önismereti tréningen vettek részt, a humán erőforrás menedzsmenttel foglalkoztak, gazdálkodással, gazdasággal foglalkozó kérdésekkel, jogi és közigazgatási kérdésekkel foglalkoztak, és ez tulajdonképpen 2,5 év során elsajátítható volt. Az elmúlt év februárjában kezdtük el ezt a képzést, tömbösített formában hétvégenként vettek részt a kollégák meglepetésünkre és örömünkre. Ugyanakkor többnyire lelkészek jelentkeztek erre a képzésre, ami újból azt mutatja és azt bizonyítja, hogy a lelkipásztorok érzik a feladatnak a súlyát, elkötelezettek, hogy az intézményük fenntartását és jövőjét professzionális módon tudják biztosítani, és akár intézmény fenntartóinak a képviselőjeként, akár intézmény vezetőként arra kaptak motivációt és indítatást, hogy elsajátítsák azokat a plusz kompetenciákat, amelyek birtokában még professzionálisabban tudják vezetni, és még inkább tudják profilálni ezeket az intézményeket, mely intézményeknek, mint tudjuk, társadalmilag jó megbecsültsége van, jó megbecsültségnek örvend, mind a diakónia terén, mint pedig a köznevelés vagy kulturális tevékenység terén.
Hányan végeztek most, és hány felvételizőre lehet számítani a következő 2 évre?
Most 26-an vizsgáztak, többen kezdték el a képzést, de vannak halasztások, és személyi családi okok miatt vannak, akik később fognak záróvizsgázni. Egyelőre most 26 záróvizsgát tett hallgatóval találkoztunk, 22-en vették át a diplomájukat. Valószínű, hogy szeptemberben fogjuk újból indítani a képzést, és úgy tűnik, hogy az érdeklődés tekintettel arra, hogy valóban az egyháznak ilyen irányú feladata van, továbbra is meg lesz, és örülnénk, hogyha újból tudnánk indítani csoportot.
Említettem a bevezetőben, hogy a lelkipásztoroknak beszámítható ez a képzés a Lelkész Továbbképző Intézet szemináriumaiba.
Igen, ez a Lelkész Továbbképzésnek a rendszere az előbbi képzéssel összefüggő, de mégis elkülönítetten kezelendő kérdés, hiszen a lelkész továbbképzés a zsinati szabályrendelet által, a lelkészet jogállásról szóló törvény által előírt kötelezettség, és a lelkész továbbképzésnek a kurzusait, a kínálatát évről évre akkreditáljuk és meghirdetjük. A lelkész továbbképzés kötelezettségének többféle módon lehet eleget tenni, vagy úgy, hogy valaki választja, leválasztja és látogatja a lelkész továbbképző intézet által meghirdetett programokat, 15-20-25 órás képzéseket, vagy úgy, hogy a hitélettel, illetve a lelkipásztori szolgálatával összefüggő és azt segítő további képzéseket végez el egy felsőoktatási intézményben, vagy például a doktorképzésben vesz részt. Maradjunk a továbbképző kurzusoknál, tehát ha valaki elvégezte az egyházi intézményvezető és szervezetfejlesztő továbbképzési szakot, akkor ezt a képesítését beszámíthatja, kérheti beszámítását a lelkész továbbképzési kreditgyanánt, ezt a beszámítást a zsinat által kijelölt országos továbbképzési koordinációs tanács végzi el, évente egyszer ülésezik, és valóban a továbbképzés rendszerében ciklusonként 90 kreditpontot kell gyűjteni. 2024. január 1-ével kezdődik egy új továbbképzési ciklus, és aki most szerzett diplomát, kérheti beszámítását ennek a képzésnek, de más típusú, a családpasztorációs képzés is indul, most februárban, ugyanennek az intézetnek a koordinálásában, de ha valaki mondjuk, mondok egy példát, a Semmelweis Egyetem mentálhigiénés képzését végzi el, és ezt tudja hasznosítani a lelkipásztori munkája során, ez is beszámítható, mint ahogy beszámítottuk a kiegészítő vallástanárképzéseket is. A lelkész továbbképzés viszont ettől önállóan is függetlenül működik, hiszen a lelkész továbbképző intézet az egyházkerület fenntartásában önálló munkatervel és költségvetéssel rendelkezik. Személyi átfedések vannak, hiszen több teológiai tanár és más külső szakember tartja a kurzusokat. Most került meghirdetésre és kiküldésre a továbbképzési programunk, és mindig úgy igyekszünk összeállítani a továbbképzési kurzusokat, hogy tekintettel vagyunk a lelkipásztorok kihívásaira, témajavaslataikra, a kéréseikre, hiszen ők érzik a kihívásokat, a problémákat, ők érzik, hogy hol van további kompetenciabővítésre szükség, és ezt jelzik felénk. Minden kurzus után van egy kiértékelő lap, amelyen fel lehet tüntetni a kívánságokat, illetve az elvárásokat. Ezekre reagálunk, ezeket figyelembe vesszük. Tehát valós problémákra kívánunk teológiai és szakmai reflexiókat adni a képzések során. Ezek a képzések, ezek a kurzusok tulajdonképpen az alkalmazott teológia tárgykörébe tartoznak. Vagy úgy is fogalmazhatok, hogy a továbbképzés az a hit szerepét tölti be a tudományos, akadémiai, egyetemi szintű teológiai munka és a gyakorlati egyházi élet között. Hiszen a gyakorlati egyházi életben, akár intézményekben, gyülekezetekben jelentkeznek a feladatok, jelentkeznek a nehézségek, a problémák, a töprengés hogyan tovább, a missziót hogyan tudjuk biztosítani, és ebben viszont szakmai segítséget kívánunk nyújtani. És a szakmai segítséget pedig igénybe veszik a lelkipásztorok. Tehát a hét szerepét tölti be az akadémia, teológia és a gyakorlati élet között, ugyanakkor törekszünk az interdisziplinaritásra, hogy egyes kérdéskör tekintetében vagy a biblikumtól a rendszeres teológián keresztül a gyakorlati teológiáig megjelenik a kérdésnek, a témának a megközelítése, vagy úgy, hogy a teológia mellett megjelenik a szervezetfejlesztés szakmaisága, vagy a pszichológia, vagy az oktatás, nevelés terén a pedagógia, és tekintette vagyunk arra is, hogy ezek a képzések akár megnyithatóak legyenek további munkatársak számára. Lelkipásztorok, és nem csak lelkészek számára. Tehát ha igény van, akkor erre tekintettel is tudunk képzéseket kínálni. Például van egy olyan képzés most meghirdetve, én is laikus vagyok, ez a címem. Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben tisztújítás volt az egyházunkban, és 2024. januárjától felálltak az új presbitériumok, ami azt jelenti, hogy a lelkipásztorok szolgálatának a biztosítása, segítése érdekében presbitériumok és további gyülekezeti munkatársak is felelősek az egyház vezetéséért, jól létéért, szolgálatáért. A tisztséget viszont mindig valamilyen szinten meg kell tölteni tartalommal. Újból református teológiai és egyházi hagyományunk, hogy tisztázzuk, mi tartozik hozzá a tisztséghez. Van egy elhívás, ez az, amit reménységünk szerint, hitünk szerint Isten munkál az ember lelkében, elhívja őt arra, hogy szolgáljon az egyházban. Van egy külső elhívás, amikor nyilvánosan szolgálatba állítja a gyülekezet, az egyház maga tisztségviselőit, beiktatja őket, felhatalmazza őket, de a belső hívás és a külső hívás között szükséges a kompetencia, a képesítés, az ismeret, a tudás, a felkészülésnek a megszerzése. És vannak tisztségek, ahol ez nagyon profiláltan megjelenik, hiszen nem lehet valaki vallástanár, nem lehet valaki lelkipásztor, ha nem végzi el az ehhez szükséges felsőoktatási tanulmányokat. Viszont a presbiteri szolgálatnál is például, vagy diakoni szolgálatnál is szükség van felkészülésre, felkészítésre, ismeretszerzésre, kompetenciákra. És nyilván, hogy több fórumon egyházunk ezt nagyon fontosnak tartja, és mondjuk a presbiteri konferenciák és képzések során próbálja ezt biztosítani, de egy speciális képzés erejéig mi is szeretnénk, vagy tudunk ehhez hozzájárulni. Mit jelent teológiailag, mit jelent gyakorlatilag, biblikus megalapozással, reformátor egyházok hagyományában, a jelen kihívásaik között vállalni a szolgálatot az Isten egyházában.
Ugye említette, hogy a továbbképzések mindig a lelki pásztorok igényeit elégítik ki, és egy cikkben olvastam, hogy ugye 22 évvel ezelőtt az volt az egyik ok, ami életre hívta az intézetet, hogy annyit változott a világ, és változott akár a gyülekezet összetétele, hogy a lelki pásztornak szükséges, hogy felkészültebb, vagy még aktuálisabb tudjon lenni, mert hogy különböző élethelyzetekből érkeznek a gyülekezeti tagok, és mindenkinek kell, hogy legyen egy válasza. Hogyha az idei képzéseket nézzük, több mint 10 képzésről beszélhetünk, akkor most mik azok, amelyek a legfontosabbak, amelyek a leginkább érdeklik a lelkipásztorokat?
Azt most nem tudom előre megmondani, melyik fogja leginkább az érdeklődést felkelteni. Mostan folyamatban a jelentkezéseknek a fogadás és a regisztrálása. Általában a tapasztalat azt mutatja, hogy azok iránt, a képzések iránt van a legnagyobb kereslet, ahol az eredményeket, az ismereteket direkt módon tudják hasznosítani a lelkipásztori szolgálatukban. Viszont a lelkipásztori szolgálat több rétegű, vallásoktatási feladatok is vannak a katekézissel, összefüggő feladatok, erre tekintettel is kínálunk képzéseket. Felnőtt képzéssel kapcsolatban is vannak feladatok, tehát mit jelent együtt szolgálni, mondjuk a nem lelkészi munkatársakkal, erre nézve is van. Vagy az élő ige évét hirdettük most meg, az élő ige évével kapcsolatban is van egy képzés, hogy mit jelent például az élő ige, a teológiai tudományosság, a személyes lelkiség és az Isten tisztelet számára. Vagy mit jelentenek az istenképek, a hozott, átörökölt, közvetített istenképek a személyes kegyességünkben, a hittanoktatásban, az ige hirdetésben, a gyülekezeti szolgálatban. Tehát ilyen is hasonló témákat szólítunk be, vagy teológia történeti például a Barth teológiával összefüggésében, hiszen a Barthi teológia az kimondottan egyházi teológia. Egy olyan egyházi teológia, amely közvetlenül szolgálja az igehirdetésnek az elmélyültségét, az igét állítja újból középpontban. Lehet, hogy az élő ige évében stílusos és szakmailag is indokolt, hogy a Barth teológiával mélyebben foglalkozzunk. Erre való tekintettel is lesz egy kurzus, ami egyszerre lelkész továbbképző kurzus, de ugyanakkor tudományos szimpózium is elismert, és ökumenikusan is jelzett előadókkal.
Vannak egynapos és többnapos képzések is. Meddig lehet ezekre egyébként jelentkezni, és általában mit lehet elmondani, hogy összességében mekkora a létszámban jelennek meg a lelkipásztorok?
Tehát az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy 100-120-150 lelkipásztor fordul meg a képzéseinken. Nyilván van egy határidő, ez benne van a kiküldő programfüzetben, ezt érdemes tekintetbe venni, viszont előfordul az, hogy személyes okok miatt, vagy gyülekezeti programok miatt valaki az utolsó pillanatban dönti el, hogy jön. Ekkor is megpróbálj fogadni őket, viszont mi azt kérjük, hogy időben kell jelentkezni, hiszen nekünk az objektumokat le kell foglalni. Tehát Berekföldöt, Berekdarócot, tehát azokat a konferenciaközpontokat vagy képzőhelyeket, ahol többnapos képzés, szállással egybekötött többnapos képzés van, illetve az előadóknak a naptára is nagyon fontos, hogy védve legyen. A egynapos képzések mellett az szól, hogy rugalmasan, mobilisan lehet olyan lelkészek számára hozzáférhetővé tenni a továbbképzést, akik mondjuk családi okok miatt nem tudják vállalni az ottalvos képzést, viszont a többnapos képzés, amikor elvonulunk Berekfürdőre és Berekbelócra, annak az a nagy előnye, hogy akkor 2-3 napra kiszakad a lelkipásztor és a mindennapi taposomalomból, találkozik lelkész kollégákkal, és az egymás tapasztalatai által, és a kegyességi és spirituális alkalmak által is épülnek, és ezeknek a képzéseknek, amikor a tapasztalatokat együtt közösen megosztjuk, és teológiailag reflektáljuk, lelki gondozói értelemben is preventív haszna van.
Ezt talán mondhatjuk, hogy a mostani világra majdnem egyenértékűvé válik azzal, amit el is hangzik a képzésen, az, hogy tényleg találkozhatnak a kollégák, mert ebben a rohanó 21. században erre van talán a legkevesebb lehetőség, hogy tapasztalatot cseréljenek a lelkipásztorok.
Igen, és ez nem új felismerés, ezt már Dietrich Bonhoeffer, a mártír teológus is a lelkészképzési programjában hangsúlyozta, és nem győzte hangsúlyozni, és a rávaló hivatkozások során mi is hangsúlyozunk, hogy a lelkipásztori egzisztencia csak közösségben hiteles, és ha nem közösségben van, akkor nem lesz lelkipásztori egzisztencia, tehát ez nem egy magányos professzió, amit elszigetelten lehetne folytatni. Valóban arra oda kell figyelni a közegyháznak is, hogy minél több olyan közösségi fóruma legyen a lelkészeknek, ahol megnyílhatnak egymás előtt, megoszthatják közös tapasztalataikat, gondjaikat, örömeiket, vagy éppen kétségeiket, és ezeknek több formája lehet, nyilván önismereti tréningek formájában, továbbképzők formájában, elvonulás, zarándoklat, elcsendesedés, kegyességápolás formájában. Tehát én úgy gondolom, hogy ez olyan befektetés kell legyen a közegyház részéről, idézőbe tettem a befektetést, a lelkészek számára közösség alkalmakat lehetővé tenni, ami hosszú távon mindenképpen megtérül, hiszen egyre több kihívás, egyre több élethelyzet, egyre több probléma hárul, terhelődik rá a lelkipásztori szolgálat végzésére, hiszen látjuk, hogy egyre komplexebb, egyre differenciáltabb, egyre bonyolultabb az a társadalom, amelyben megszólal az evangélium is, és amelyben teljesítjük a lelkipásztori szolgálatunkat. Egy nagyon felgyorsult világban élünk, néha mégis az az érzésünk, hogy egy helyben taposunk, hihetetlen energiákat investál a világ, a társadalom, hogy legalább az elért szintet és elért életszínvonalat biztosítani tudja, közben háborúk, közben társadalmi viták, közben ilyen-olyan krízisek tépázzák. Nyilván nem csak az embereknek az életét, értékrendjét, hanem a gyülekezetünk életét és a gyülekezetünk szolgálatának a hitelességét is. Ezeket valamilyen szinten ellensúlyozni kell, illetve gyógyító módon hozzáállni azokhoz a gyülekezeti tagokhoz és lelkipásztorokhoz és az egyház szolgálattevőikhez, akik törvényszerűen valamilyen szinten elhasználódnak, vagy ki vannak téve az elhasználódás veszélyének és kihívásának ebben a taposomalomban. Tehát a személyekre, a szolgálattevőkre való odafigyelés egy prominens feladat kell legyen.
Kedves hallgatóink, a folytatásban Kés Marjára látogatunk el. A Tiszántúli Református Egyházkerület idei évre meghirdetett Religio et Patria turisztikai nagy programjában 3 tematikus örökségtúrát állítottak össze, hogy ezáltal még jobban, még többeknek be tudják mutatni az érintett területek értékeit. A Koronás Fejedelem útján, Bocskai nyomában című útvonal egyik fontos állomása Kismarja, az ottani református templom. A település és az épület története is elválaszthatatlanul összeforrt a Bocskai családdal. Vida Máté lelkipásztorral Oláh Ilona beszélgetett.
A Tiszántúli Református Egyházkerület erre az évre meghirdetett nagy turisztikai stratégiai programjában, a Religio et Patria programban az egyik bázispont Kismarja. A Kismarjai Református templom ugye arra is épül egy örökségtúra arra a tájegységre. Kezdjük talán onnan, mit érdemes tudni magáról a templomról, hogyha valaki kíváncsi lenne rá, mi az, amit feltétlenül érdemes részben tartani, megnézni, ha arra jár.
A templom kapcsán érdemes először a településből kiindulni, hiszen maga Kismarja, a Bocskai családnak az a székhelye volt, ahonnan a környékbeli gazdasági területeiket irányították, és a Kismarjai templom az egy családi templom, a Bocskai családnak a temploma. Megtalálható benne a Bocskai család síremléke. A jelenlegi templom épület az 1800-as évek elején készült el, előzőleg egy fa templom állt a helyén, és a templomnak a kuriózuma, a különlegessége, hogy a Bocskai család kriptája az a templomon belül található. A hagyomány szerint ebbe a kriptába temették el a Bocskai István fejedelem szüleit, és az első végrendelete szerint a fejedelem azt szerette volna, hogyha őt magát is itt helyezik örök nyugalomra, azonban erre nem került sor. Székesfehérvárot temették el, de hát nem ok nélkül vette ő magára a Kismarjai Bocskai István nevet, tehát a Kismarjai jelzőt, hiszen tudta ő, hogy örök nyugalomra talán csak Kismarjában találna. A székesfehérvári sírt a törökök kifosztották, az ott lévő fejedelmi csontokat pedig szétszórták.
Így aztán, ha valahova a Bocskai család történelmi gyökereit kutatni, megnézni, szándékozik valaki elmenni, akkor Kismarja az a hely, amit mindenképpen útban kell ejtenie. Mint mondta, maga a templom azért nem az az ősi templom, ami most ott áll, az mekkora, milyen?
Az egy közepes méretű templomnak számít, 300-400 ülőhelyes, és hát ez egy klasszicista épület, amelynek az a különlegessége, hogy a debreceni Csonka templomhoz hasonlóan nincs templom süvege, egy bástyaszerű kialakítás került elhelyezésre a torony csúcson, eredetileg 4 fiatornyos csúcsa volt, és hát ezt ki tudtuk jól és alaposan használni a turisztikai tervezésünk kapcsán, hiszen a turisztikai útvonalunk az a templomban lévő úrasztalától, Bocskai sírtól indul, és a templom torony csúcsában ér véget.
Kihasználták azt a lehetőséget, amit az adott, hogy nincs toronysüveg, és egy plusz turisztikai attrakció van, mondhatni így a beruházás során, akkor ez gazdagodott, ez az épület?
Így van, és magát az épület felújítást is ennek rendeltük alá, hiszen a templomtornyot belülről teljesen újra építettük, és a templomtorony csúcsába pedig körbe üvegfalat rakattunk be, és a templomtorony felújítása kapcsán a belső faszerkezetnél olyan megoldásokat alkalmazott a kivitelező, hogy nem csak biztonságos módon lehet benne közlekedni, hanem tapasztalt korúak és gyerekek számára is kényelmes pihenőkkel, lépcsőfordulókkal tűzdelve, információs táblák itt elhelyezve, egy-egy szék, ahol van rá lehetőség azért, hogy kényelmesen végig tudjunk menni a turisztikai útvonal ezen részén.
Ezzel már áttértünk egyébként arra a fejezetre, hogy mi minden újult meg, tulajdonképpen abban az Orlandó et Laborandó nagy projektben, ami a bázisát adja a mostani turisztikai stratégiai projektnek.
Nyilvánvaló módon a felújítás az a pincétől a templomtorony csúcsáig ment végbe, azzal a céllal, hogy az egész épületet be tudjuk mutatni. És ennek köszönhetően minden egyes részre tudtunk valamilyen turisztikai attrakciót elhelyezni.
Mondjuk nyilván a Bocskai síremlék az egy alappont.
Így van. Tehát a kriptától elindulva a templomtorony csúcsáig végig mehetünk a Bocskai család történetén, tehát nagy hangsúlyt kapott nálunk Kismarja és a Bocskai család kapcsolata, illetve Bocskai István, mint fejedelem, és a egyetlen győztes magyar szabadságharcnak a kapcsolata. Fontos megemlíteni azt, hogy Bocskainak nagyon erős érzelmi kötődése volt Kismarjához, és ezt nagyon szépen meg tudjuk jeleníteni a kiállításon.
Mert van egy kiállítás is a templom téren belül.
Így van. A kiállítás első részében bemutatjuk kripta feltárása során előkerült értékeket, magát fotodokumentáció formájában a kripta feltárását, a kriptából előkerült kegytárgyakat. A második szakaszban bocskai korabeli ruha, viselet az, ami érdekesebb lehet az ideérkezők számára, illetve mivel ez egy fejedelem családi központja volt Kismarja, ez meglátszik az egyházközség klenódiumain is. Olyan úrasztali edényeink, terítőink vannak, még ma is használatban, amelyek talán kerület szerte is kuriózumnak számítanak.
A művességük és a történelmi jelentőségük miatt egyaránt, gondolom én.
Így van. Az úrasztali terítőinket szeretném kiemelni. Van közöttük kék aranyjal, sárga aranyjal, vörös aranyjal hímzett patyolatok, damasztok, illetve maga az úri hímzés is gyönyörűen visszaadja ennek a gyülekezetnek a dicső korát. Megjelenik a úrasztali terítők hímzésében a gránátalma, a rozettás küllős virág, a csigaindás gránátalma, tehát mindaz a motivum, amely egyedivé teszi ezt a gyülekezetet, akár a környékben is. Még amit érdemes megemlíteni, az a templom tornyában lakó három harang, mert megtalálható a bocskai harang, amely az 1500-as évek végén készült, illetve az idei 2024-es évben fogjuk tartani a középső harangunk 100 éves évfordulóját. Ahogy felérkezünk a templom torony csúcsába, amely, ahogyan említettem, is gyerekek számára is biztonságosan látogatható, hiszen fent belülről körbe üvegfal teszi ezt biztonságossá. Elhelyezésre került egy messzilátó, illetve a négy égtáj felé négy információs tábla a már korábban említett bocskai szabadságharc kapcsán, hogy melyik irányban milyen történelmi események mentek végbe. Szép idő esetén egészen Nagyváradig el lehet látni, illetve az egész környéket 20-30 kilométeres körzetben körbe lehet pásztázni.
Azok a templomok, amik részt vesznek ebben a turisztikai programban, ami a Tiszántúli Református Egyházkerületben ebben az évben különös hangsúlyt kap, igyekeznek nem csak a látnivalóikkal bevonzani az érdeklődőket, nem csak reformátusokat, nem csak gyülekezeti tagokat, hanem lehetőleg minél több embert. Amellett, hogy megnyitják a kapukat, különböző programokat, túrákat is szerveznek. Itt lesznek-e idén, vannak-e idén ilyen tervek?
Gyülekezetünk presbitériuma létrehozott egy turisztikai bizottságot, így gyakorlatilag a hét bármely napján, bármely napszakban tudjuk fogadni a hozzánk érkező vendégeket. Nagyon nagy aktivitást mutatnak irányunkba a kék túra résztvevői, rendszeres vendégeink, és hát nem egyszer volt már arra példa, hogy akár esti órákban is felhívtak minket, becsengettek hozzánk, és megnézték a környék éjszakai fényeit a templom tornyából. Előzetes bejelentkezés kapcsán éjszakai csillaglesre is lehet jelentkezni, illetve jelenleg szervezés alatt áll egy kismarjai Bocskai István elnevezésű teljesítménytúra, amely a környék földrajzi adottságait kihasználva gyönyörű helyeken fog végigvezetni.
Ez mikor lenne és kiknek szólna?
Nyilvánvaló módon ez a sportosabb és aktívabb korosztályt fogja megcélozni. Az időzítés az még szervezés alatt áll, tehát ez lesz nekünk az első, még a kidolgozás szakaszában vagyunk. Ez egy nagyobb lélegzetvételű dolog, tehát komolyabb háttérmunkát követel meg. Előre láthatólag a nyári időszakban ezt minden rendelkezésünkre álló fórumon hirdetni fogjuk, akár itt az Európa Rádióba, vagy a kerület Facebook oldalán, honlapján.
Ez kifejezetten akkor teljesítmény túra, tehát igen, egy sportos aktivitásra ösztönző megmozdulás, szó szerint megmozdulás lesz a nyár folyamán, a részletekkel remélhetőleg jövünk később. Vannak-e még esetleg olyan programok, amikre felhívná a figyelmet, akár arra is, hogyha valaki mondjuk oda látogat, akkor egy vezetett sétán tud-e részt venni, kap egy kis háttérinformációt ezzel kapcsolatban, gondolunk itt akár osztálykirándulásokra, akár gyülekezeti kirándulásokra, ha valakinek ilyen tervei lennének.
Igen, maga a település, hogyha megnézzük a térképen, akkor szó szerint Nagyvárad és Debrecen között helyezkedik el, tehát szeretettel tudjuk magunkat ajánlani a tanév végi osztálykirándulások egyik állomáspontjaként. Maga az a tálatvezetés, amelyet mi tartunk, az egy 35-45 percet vesz igénybe, tehát nem feltétlenül vég célnak ajánljuk önmagunkat, hanem egy állomáspontnak. Hogyha mennek esetleg a páciumi erdélyi részre buszos hivatalos kirándulással a diákok, érdemes nálunk megállni, egy órácskát eltölteni. Szeretettel ajánljuk a környéket, akár a debreceni fiatal családok figyelmében, hiszen érdemes hozzánk egy családi kirándulás alkalmával kijönni, parkolóhelyet tudunk biztosítani, a templom adja magát a látnivalóival, a torony a környéket tudja bemutatni, és hát a településen található egy korábbi sárvárnak az alapzata, és onnan pedig szinte egy nagyobb ugrás a Berettyó folyó, és a gáton átkelve, a helyi csobogóig elsétálva igazán festői környezetben tudnak pihenni egyet, kikapcsolódni mindazok, akik a városi dzsungelből szeretnének kiszakadni.
Gondolják, remélik azt, hogy most, hogy a Religio et Patria, azon belül ez a Bocskai fejedelem nyomában örökség túr egyik állomása is lett Kismarja, még több látogató lehet önökre kíváncsi, és talán messzebbről is érkezhetnek vendégek, olyanok is megismerhetik azokat az értékeket, amik önöknél vannak, akik korábban nem. Adhat ez egy pluszt?
Nyilván adhat ez is egy újabb lendületet. Igazság szerint az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, azt adják, hogy eddig is közelből és távolból érkeztek hozzánk turisták, határon túlról is. Tehát még a felújítás előtt egy szlovák család jött hozzánk. Célirányosan ők hozzánk jöttek. Tehát eddig is jöttek, határon túlról is érdeklődők. Ez egy új lendületet ad ennek a dolognak, és hát minden kedves érdeklődőt, kirándulni vágyót szeretettel hívunk és várunk.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban két témával foglalkoztunk. Ellátogattunk a kismarjai református templomba, valamint hallhattak a Tiszántúli Lelkész Továbbképző Intézet idei képzéseiről. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúlról. He is our firm foundation. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Ezekiel stared down into the valley, filled with dried bones baking in the sun. Remains that used to be a mighty army, to him it looked like the fighting days were done. But driven by your calling on his life, you spoke God's words, the bones began to shake. You stared wide-eyed as the flesh began to form, and as it prophesied to the wind, the soldiers began to wake. And the Lord sent his wind into the valley and breathed the breath of life into their souls and raised them again a mighty army. For soon these arisen warriors will battle again, for they have been filled with the Spirit wind. Oh, pastor stands before his congregation, once a mighty army for the Lord. But now he stares into the lifeless eyes, believers leading carnal lives. He wonders what they're fighting for. But driven by your calling on his life, spoke God's word like he'd done 100 times before. But this time he comes broken and weeping, the tears of a broken heart, and he cries out to the Lord. Oh Lord, send your wind into this valley and breathe the breath of life into their souls and raise them again. Warriors will battle again. They have been filled with the Spirit wind.
Holy Spirit.